Sziasztok, jó estét! Jó látni benneteket, hogyha ki tudnátok nyitni a Bibliátokat 1 Korintus 4-nél, és arra is megkérnélek benneteket, hogy álljatok fel, hogy felolvassuk ezt az írásrészt. 1 Korintus 4, és szeretnénk folytatni a hűségről való üzeneteket, és hogy megvizsgáljuk az igét, és Isten mit tanít nekünk a hűségről, és szeretnénk ma a sáfárságról beszélni. És 1 Korintus 4 a első írásrészünk, és lesz még néhány, és mindig jó, ha hozod a Bibliádat, meg hozol egy jegyzetfüzetet, és tanulod, és tanuljuk azt, hogy mit jelent hűségesnek lenni. A hallott igén, a Isten igazságain, Isten titkain, amiket Isten elárul nekünk az igéből, feljegyzed, és otthon a hét során forgatod, és elolvasod, és csak egy hűséges sáfár, vagy csak hűséges vagy, és Isten hozzád fog adni, és erről fogunk ma beszélni, hogy Isten hozzáad a hűséges sáfárhoz, és mindjárt fogjuk egy kicsit definiálni, mit jelent sáfárnak lenni, mert ez nem egy olyan szó, amit a híradóban hallani szoktál, a sáfár így, sáfár úgy, de az elképzelés az ismert most is, de 1 Korintus 4-ből olvassuk el ezt az öt verset, és az Isten igéje. Úgy tekintsenek ránk az emberek, mint Krisztus szolgáira és Isten titkainak sáfáraira. A sáfároktól pedig egyébként azt várják el, hogy mindegyik hűségesnek bizonyuljon. Számomra egyáltalán nincs jelentősége annak, hogy ti miképpen ítéltek felőlem. Vagy hogy egy polgári bíróság hogyan teszi ezt. Sőt, magam sem ítélem meg magamat. Én ugyan semmit sem tudok magam ellen felhozni, de ez még nem tesz igazzá. Ugyanis az Úr az, aki megítél engem. Azért idő előtt semmit se ítéltek, amíg el nem jön az Úr, aki világosságra hozza a sötétség titkait, és megjelenti a szívek szándékait. Akkor mindenki Istentől kapja a dicséretet. Wow, úgyhogy köszönjük neked, Urunk, köszönjük, hogy ez a pár vers így jó alapokra helyezett bennünket, kitisztította a levegőt is számunkra, hogy továbbra is el tudjunk fogadni tőled, és szeretnénk hűséges sáfárok lenni a te titkaidon, és azokon a dolgokon, amiket megosztasz velünk az igédből, taníts bennünket Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. A sáfár, amiről itt az ige beszél, és más helyeken is, az egy intéző, és lehet, hogy ez sem jelent túl sokat, egy vagyonkezelő volt ebben az időben. Egy olyan vagyonkezelő, aki lehet, hogy egy gazdának a rabszolgája volt egy időben, és lehet, hogy most is szolga, de ez a szolga vagy rabszolga megbízhatónak bizonyult a gazda dolgai felett. Hűségesnek bizonyult. Lehetett rábízni dolgokat, és a gazda felismerte ezt, és azért bízott rá többet, és aztán bízott rá még többet, és nem volt korrupt, nem csalt, nem hazudott, nem lopott, hűséges volt az urához, és aztán hűséges volt azokhoz az utasításokhoz, vagy munkaköri leírásokhoz, feladatokhoz, amiket az ura adott neki. És ezért még többet bízott. A végén valószínű, hogy az ura az egész vagyonát rábízta, úgyhogy ez egy vagyonkezelő, akire a gazda sokszor egészen nagy értéket is rábízott. Pontos utasításokkal, hogy aszerint gazdálkodjon. Oké, lehet, hogy a gazdának volt 5 háza, valahol vidéken 4, 3 gazdasága, vagyonai, területei, de ő maga nem akart állandóan ezekkel foglalkozni, lehet, hogy nem is bírt volna ezekkel foglalkozni. És rábízta valakire, aki megbízható, aki az ő vagyonát kezelni tudja. Egy vagyonkezelőre. És rábízta akár az egész vagyonát is, és megadott pontos utasításokat, hogy az szerint gazdálkodjon. Ez a sáfár, amiről Pál apostol beszél, és az Úr Jézus is több helyen majd meg fogjuk nézni, az az, hogy mi hívők, mi sáfárok vagyunk. Igazából minden ember sáfár, de arról szeretnénk beszélni, hogy mi hívők, mi sáfárok vagyunk. Olyan szolgák, vagy rabszolgák, akiknek nincsen semmiük, mégis nagy gazdagság felett gazdálkodunk. Nagy gazdagsággal gazdálkodunk, amit kaptunk Istentől. És kicsit visszhangzok. És Isten adott nekünk időt, Isten adott nekünk szabadidőt, Isten adott nekünk pénzügyi lehetőségeket, aztán kaptunk kapcsolatokat, kaptunk egészséget, kaptunk talentumot, kaptunk ajándékokat, és ezeket használhatjuk, és lehetőséget, és azt mondja, hogy használd. Nem használhatjuk, hanem a sáfár azt mondja, hogy megkívántatik tőle, hogy hűséges legyen. Ez a második vers. A sáfároktól pedig egyébként azt várják el. Oké? Tehát nem opcionális számára, hogy hűséges legyen, hanem ez egy elvárás. Ez egy kívánalom a vagyonkezelővel kapcsolatosan, hogy hűséges legyen az urához és az előírtakhoz. Ezt elvárják. És felelősek vagyunk, és persze Pál apostol, ahogy felolvastuk, azt mondta, hogy én számomra egyáltalán nincs jelentősége annak, hogy ki mit gondol rólam. Micsoda szabadság ez, nem? Szerintem érdemes gyakorolni. Érdemes gyakorolni mindannyiunknak, nőknek még inkább. Csak azért, mert azt hallottam, hogy a nőket még inkább érdekli, hogy ki mit gondol róluk, mint a férfiakat. Aki mi túl buták vagyunk ehhez, férfiak. Azt mondja, Pál, engem nem érdekel, hogy ki mit gondol rólam, és még az sem érdekel, hogy egy polgári bíróság hogyan gondolkodik rólam, még az sem annyira érdekel, hogy én mit gondolok magamról, mert ezek nem számítanak. Az egyetlen egy dolog az, ami igazán fontos, hogy Isten miként gondolkodik rólam. Vagy, hogy hűséges legyek azon, amit Isten adott nekem, és aztán halljam, ahogy ő azt mondja, hogy jól van. Jó és hűséges szolgám, kevesen voltál hű, és többre bízlak ezután. Felelősek vagyunk Isten előtt. És a döntéseink és a sáfárságaink azok meghatározzák az örökkévalóságban a jutalmainkat. Meghatározzák a szellemi növekedéseinket, a sáfárságunk, a döntéseink. Meghatározza a szellemi érettségünket. Meghatározza a győzelmeinket, meghatározzák a szabadulásunknak a mértékeit az életünkben, a sáfárság. Meghatároz oly sok mindent az életünkben, a sáfárság és a hűség. Oké, úgyhogy szeretnénk ezt egy kicsit kibontani. Márk 4-hez, hogyha még tudsz lapozni a Bibliádban, és miért ne tudnál, úgy mondtam, minthogyha nem lennétek képesek rá, de azok vagytok, több mint képesek, Márk 4-ben, a negyedik versben és a 25. versből fogunk olvasni. Úgyhogy ez a vagyonkezelő, ez a sáfár, ez az intéző egy olyas valaki, aki szolga volt, rabszolga volt korábban, valószínű, nem minden esetben, de többször, sokszor. És megtanulta hallani az urának a hangját, megtanulta pontosan hallani, megbízhatónak mutatkozott. És aztán, amikor a szolgát felszabadították, akkor a szolga hozhatott egy döntést, és ezt Mózes könyvébe olvassuk, hogy olyan jó az ő uránál lenni, igazából hova máshova mehetne ő, semmilyen nincs igazából, meg semmi más nem tud, és az ő ura jó úr ő hozzá, ezért marad az uránál, és szeretne továbbra is az ő szolgája lenni, de már szabad akaratból hozott szolgája. És ilyenek vagyunk mi is. És aztán fogták ezt a felszabadított rabszolgát, és oda vezették az ajtóhoz, és az ő fülét átütötték az ajtónál egy ponton, és ez jelképezte azt, hogy a szolga, ez a szabad szolga, az ő füle az úré. Ez egy sáfár, lehet, hogy sáfár, nem feltétlen, vagyonkezelő, de mi most erről beszélünk, és a füle az úré. A füle az úré. Oké, és ezt olvassuk itt Márk 4-ben, 24-25. Majd így szólt hozzájuk Jézus. Jegyezzétek meg, amit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek. Sőt, ráadást is adnak. Mert akinek van, annak adatik. És akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Úgyhogy Jézus azt mondja, hogy jegyezzétek meg, amit hallotok. És itt éppen a magvető példázatát mondta el, emlékeztek, hogy elment a magvető vetni, és a négyféle hallóról beszélt, és aztán úgy fejezte be ezt a példázatot, hogy ha van valakinek füle a hallásra, akkor hallja, és utána azt mondja, hogy jegyezzétek meg, amit hallotok. Látjátok, ez a hűséges sáfár egyik jellemzője, vagyonkezelő, hogy megjegyzi, amit hall. Odafigyel arra, amit az ura mond. Odafigyel arra, amit a gazda mond. És nem csak odafigyel, hanem jegyzi is. Így van? Tegyük fel, hogy van egy vállalkozásod. És felveszel oda két alkalmazottat. És ezzel a két alkalmazottnak megadod a feladatokat. Elmagyarázod, leírod, átnézitek, átveszitek, és aztán utána hagyod, hogy hagyd csinálják azt, amit hallottak, amit kaptak. És az egyik alkalmazottad fogja, és volt füle a hallásra, hallja, hogy mit mondtál. Megértett valamit az értelmében és a szívében, és csak egyszerűen teszi azt, amit rábíztál, és hűségesen teszi, és jól teszi, és pontosan teszi, és te szíved szerint teszi, hogy te megadtad az utasításokat, és aztán ott van a másik alkalmazottad, és ő eltelik egy-két nap, és megcsinál belőle egy-egy dolgot, amihez éppen kedve van. Igazából több dologra nem emlékszik, mikor szembesíted vele, azt mondod, hogy nézd, kértelek még erre és erre, ó, tényleg, ne haragudj, nem emlékszem rá, és ezzel találkozol. Tűnődöm, melyik alkalmazottadat tartod meg. Tűnődöm, melyik alkalmazottra fogsz többet bízni. Melyikre mondod azt? Ó, ennek van füle a hallásra. Ő megjegyzi, amit mondok. Amint mész ki az ajtón, elejtesz valamit. Tudom, hogy ő meg fogja jegyezni. Tudom, hogy neki van egy szíve. Tudom, hogy az ő füle át van ütve. És ilyen a mi urunk is, a gazdánk, hogy ő keresi a halló fülűeket, keresi azokat, akiknek fülük van a hallásra, szívük van az értésre, akiknek át van ütve az ő fülük, és azt mondják, hogy mondjad, Uram, engem, én tanulni akarok, mondjad, Uram, én meg akarom jegyezni, és Uram, én nem akarom, hogy velem rengeteg felesleges kört fuss, hanem Uram, csak mondjad, és nem akarom, hogy a te igéd a földre essen 1 Sámuel 3.21-ben. Ilyen ez a szolga, amiről az Úr beszél. Megjegyezzük, amit hallunk, mert a hallásunk nagyon fontos. Aztán utána azt mondja Lukács 8.18-ban, és ezt otthon megnézheted magadnak, ugyanígy, hogy vigyázzatok, hogy hogyan hallotok, hogy hogyan hallunk, hogy a szolgának a füle mire van rá hegyeződve, hogy mit fog meghallani. Sőt, zsidókhoz írt levélben, zsidók 5-ben Jézus beszél arról, hogy bizonyos hívőknek már tanítóknak kellene lenni a gyülekezetben. Azt mondja zsidókhoz írt levél szerzője, hogy akiről nekünk, 5.11.12, otthon meg tudod nézni, akiről nekünk igen sok, és nehezen megmagyarázható mondani valunk lenne. Itt Jézusról beszél, és a Melkisédekről rendje szerint való papságról. Akiről nekünk igen sok, és nehezen megmagyarázható mondani valunk lenne, mivel restek lettetek a hallásra. Nem fejezi be, de gondolom arra gondol, hogy nem tudom elmondani. Szívesen még sok mindent rád bíznék. Még sok titkot kinyilatkoztatnék, még sok kijelentést adnék, még sok mindenbe belevezetnék, még sok szabadulást, még sok győzelmet, még sok szellemi győzelmet adnék neked, még sok mindenre vezetnélek téged, rengeteg mindenre, de nem tudlak, mert rest lettél a hallásra, mert elmondok egy dolgot, elmondok két dolgot, és aztán annyira nem figyelsz oda, nem jegyzed meg, hanem utána újból jövő héten, vagy a következő hónapban is elmondom, és eltelik 1 év és 2 év, és úgy tűnik, mintha még mindig az általános iskola első osztályában lennél. Nem sikerül másodikba menni, meg harmadikba, tudod, osztás, szorzás, összeadás, kivonás. Mikor már ezek az alapműveletek mennek, akkor jöhet egy következő, és egy következő. Jó néhányan tudjátok ezt, hogy van, akik jártatok iskolába. Azt hiszem, ez mindannyian így vagyunk. De ezt mondja zsidókhoz írt levélszerzője, restek lettetek a hallásra. Nem figyeltek arra, hogy hogyan hallotok, nem figyeltek arra, mit hallgattok meg, és aztán amit hallotok tőlem, azt nem jegyzitek meg. Ezt mondja. Ez időtájt már tanítómestereknek kellene lennitek. Valaki, aki tanítani tud, valaki, de most arra van szükségetek, hogy Isten igének a kezdő elemeire tanítson benneteket újból valaki. Úgyhogy ez fontos, a hallásunk. Egy templomban egy kisfiú az édesapjától megkérdezte, apa, ez igaz? Vagy csak a prédikáció? Így van? Ez most igaz, vagy csak a prédikáció? Ez igaz, vagy csak a prédikáció? Megjegyezzétek, amit hallotok. Azt mondja Jézus. Nézd meg! Amilyen mértékkel mértek, oda van írva, olyannal mérnek nektek, sőt ráadást is adnak. Mit jelent ez? Amilyen mértékben megjegyzed, amit hallasz, odafigyelsz, amit hallasz az Úrtól, a gazdától, olyan mértékben mér neked. Sőt, még ráadást is úgy jól mögnyomja, mögnyomkodja. Na gyere csak, adok, mennyit bírsz el? Adok neked bőven. Mit ad nekünk? Szellemi gazdagságot. Mit ad nekünk? Vigasztalást. Mit ad nekünk? Bátorítás, mit ad nekünk? Erőt, mit ad nekünk? Képességet, mit ad nekünk? Örömöt, mit ad nekünk? Békességet, mit ad nekünk? Győzelmeket, érettséget, szellemi tartást ad nekünk bőségesen, ahogyan mi mérünk. Ő szeretne persze többet. Nem arról van szó, hogy ő nem szeretne mindent adni, mindent megadott nekünk az Úr Jézusban, de tapasztalatban, Isten gazdaságában nem tud nekünk többet adni, mint ahogy mi mérjük, ahogy mi hallunk, ahogy mi megjegyezzük, amit hallunk, ahogyan mi megjegyezzük, és aztán alkalmazzuk azt, amit hallunk. Oké? Okay? Vannak hívők, akik nagyot hallóak. Így van? Nagyot. Rosszul, ha tessék? Hogy mondtad? Még egyszer. És aztán újból. Hogy? Persze ezzel nincs gond, ha nagyot hallóak vagyunk. Újból elmondja az Úr, újból, de aztán megjegyezzük, amit hallunk. Oké? A másik dolog, tehát az első a hallás a sáfának, a másik az engedelmesség. Hogyha tanulmányozod az igét, a héberben ez a szó, hogy hallás, sáma, és aztán úgy szintén a görögben is, ott van benne, és a magyarban is, ott van benne az a gondolat, hogy nem csak hallom, hanem engedelmeskedek. Így van, mikor azt mondom a gyerekemnek, hogy hallod, Lida? Tudod, nem csak az érdekel engem, hogy hallja, hanem hallottad? Hallottad? Hallod? Magyarul, hogy lehet, hogy hallottad, de nem teszi. Hallani az egyenlő hallani és engedelmeskedni. Az intéző, a vagyonkezelő, a sáfár hall, ért, megérti a gazdát, megérti az urat, és aztán engedelmeskedik pontosan, hűségesen azoknak a pontos utasításoknak, feladatoknak, amit az ő ura adott. Hall és engedelmeskedik. Így van, hogyha te vállalkozó vagy, vagy vállalkozó lennél, és van két alkalmazottad, és az egyik hall és engedelmeskedik, a másik nagyot halló, és nem igazán engedelmeskedik, tűnődöm, hogy melyikre építenéd a vállalkozást. Melyik felől mondanál azt, hogy igen, ez az emberre többet bízhatok, többet adhatok neki, mert látom, hogy jó helyen van, mert ő engedelmeskedik. Ugyanígy van az életünkben, az Úrral. Valaki megtér, tudod, hallja az igét, és hogy hallja az igében, hogy ott van szó az Isten szerinti kapcsolatokról, tisztaságról, olyan kapcsolatokról, amelyek Istent magasztalják. Szó van róla a házasság előtti szexről, és arról, hogy ez nem Isten akarata, hanem hogy várjunk a házasságig. Együttélésről, hogy nem, Isten nem így terveztek, hogy ketten megismerik egymást és együtt élnek, hanem az együttélés az elkötelezettség után van. Mikor elkötelezték és kimondták az igent, és hallja, és aztán hallja és érti, és aztán hallja és érti, és engedelmeskedik, ahogy ez formálódik benne, engedelmeskedik, és megértette Isten akaratát, és külön költözik. Vagy megszakítja azt a kapcsolatot. És ez egy jó dolog, ebben a gyülekezetben vannak ilyenek. Jó páran, akik ezt tették. A jó páran, akik ma vezetők, és felelősségteljesek, megtették ezt, amikor hívők lettek, hogy komolyan vették, és csak engedelmeskedtek. És ez egy jó dolog, mert nem csak hallják, hanem teszik. Aztán lehet, hogy ez az új hívő megy hazafele, és mindig az útja ott megy el a kocsma előtt, és már 20 éve az a szokás, hogy betér a kocsmába, és ott a haverokkal együtt van, és most már nem tud cigizni bent a kocsmába, gondolom, de ott van, és aztán iszogatnak, és aztán hallja a tanítást, hogy a tisztaságról, a józanságról, arról, hogy a rossz társaság az a jó erkölcsöt megrontja, 1 Korintus 15:33-ban, és megérti, hogy mi az Úrnak az akarata, megérti, hogy ebben mit akar Isten, és engedelmeskedik, és lép, és döntéshoz, és nem könnyű ezeket a döntéseket meghozni, mert 20 éve oda jár, és fel fogják tenni, hogy hé, miért nem jössz hozzánk? Miért nem futsz velünk, 1 Péter 4? Miért nem futsz velünk a bűnben? Miért nem futsz velünk a tivornyázásban? Miért nem futsz velünk a dolgokban? De ő döntött, mert az ő füle már nem az övék, az ő füle már az Úré, a gazdáé, egy vagyonkezelő, egy sáfárő, egy szolga, Isten gyermeke, és döntött. Aztán lehet, hogy ez a megtérő, mert hozzászokott az elmúlt 20 évben, vagy 30 évben ahhoz, hogy füllent, vagy nagyokat mond, vagy hazudik. Így van? Normális ez? A világban igen? Persze, amikor úgy érzem, hogy fájna az igazságot megmondani, akkor csak nem az igazságot mondom. Hazudok a főnöknek, vagy hazudok a munkatársnak, vagy hazudok a házastársamnak, a férjemnek, vagy a feleségemnek, hogy ott voltam, pedig nem ott voltam, ezt tettem, pedig nem azt tettem. Hazudok. Úgyse tudják meg, úgyis minden rendben van, és aztán hallok. Hallom Isten igéjét, ahogy Isten tanít bennünket. És azt mondja, hogy ne hazudjatok egymásnak, mert tagjai vagytok egymásnak Efézus 4-ben, azt hiszem a 26. versben, és eljut, és veszi, és azt mondja, igen, wow, én ezt nem is tudtam, ez nekem nem is volt hazugság, ez nekem maximum füllentés, de még az se. Egy idő múlva úgy részévé, vagy csak mondtam, csak mentem, de most megért valamit, és hoz egy döntést, és azt mondja, Uram, bocsáss meg nekem. Uram, én nem tudtam, hogy ez bűn, én nem tudtam, hogy ez helytelen, én nem tudtam, hogy ez nem tetszik neked. Köszönöm, hogy tanítasz, kérlek, bocsáss meg nekem, és segíts nekem, hogy az igazat, hogy mindig az igazat mondjam, még akkor is, amikor fáj. Zsoltárok 15:6. Aki a saját kárára esküszik, aki mond valamit, az igazságot, pedig kára származik belőle. Ez jó, ez egy jellemes ember, Uram, segíts nekem. És növekszik. Isten hozzáad, amilyen mértékkel ő mér, Isten olyannal mér hozzá, és még ráadást is ad. Vagy lehetséges, hogy van olyan kapcsolatai, amelyek rendezésre szorulnak. Meg kell, hogy bocsásson valamiben ez a hívő. A megtért, és lehet, hogy tudod, meg kell bocsátani a szüleinek, vagy lehet, hogy valamelyik rokonának, vagy lehet, hogy valamelyik üzlettársának. Valahol meg kell, hogy bocsásson valamit, amit tettek, vétettek ellen, de imádkozik, és azt imádkozza, a mi atyánk, hogy atyám, bocsáss meg nekünk, bocsáss meg miként, mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és nyilvánvaló számára, hogy nem bocsátottam meg az ellenem vétkezőnek. Oké? És ez jó. Ez jó, és hallja az igazságot, és hallja az igét, és van egy füle, és aztán azt mondja, hogy meg kell, hogy bocsássak. Oké? És ez egy jó dolog. Ez a hívő, figyeld meg ezt a hívőt, figyeld meg a szellemi növekedését, figyeld meg a szárnyalását, figyeld meg, ahogy a rabláncoktól szabad lesz, figyeld meg, ahogy szárnyalni fog, és ahogy maga mögött hagy régi területeket, és Isten ki fogja pótolni az ő múltját. Isten hozzá fog adni bőségesen ehhez az emberhez, fel fogja emelni, mert engedelmeskedik. Oké? Apa, ez igaz, vagy csak a prédikáció? Apa, ez igaz, vagy csak a prédikáció, így van? Engedelmeskedik. Nem embernek a szavairól beszélünk, nem az én szép szavaimról, Isten ments, hanem a mi Urunknak a szavairól beszélünk. Oké, aztán lehetséges, hogy nem vállalja fel a hitét, új hívő, és megfél egy kicsit, hogy elismerje a szüleinek, vagy elismerje a házastársának, vagy elismerje a munkahelyén, vagy a lakókörnyezetén, vagy a családjainak a hitét, de aztán hallja Isten igéjét, hallja azt, hogy ahogy Jézus mondja, hogy aki elismer engem, azt én is elismerem az én mennyei atyám előtt. És hallja, és bátorodik, és felvállalja a hitét. És még sorolhatnánk rengeteg-rengeteg területet, ahol egyszerűen csak egy egyszerű engedelmességben hal, és engedelmeskedik, és amilyen mértékkel mér, olyannal mér neki. És ahogy engedelmeskedik, a még több világosságot ad, mert ez a sáfárság. A sáfárság az, hogy Isten igéjének az igazságain hű vagyok, és Isten még több igazságot leplez le nekem, és még többet az ő gazdagságából, még többet az ő vagyonából, még többet az ő Szent Szellem erejéből a hívő embernek az életében. És egyre inkább telve leszünk ezzel, és egyre több győzelem adatik az életünkhöz. Oké, és befejezésként végezetül Lukács 6. Ez jó? Szerintem jó. Köszönjük, Urunk. Lukács 6. 36-tól 38-ig. Úgyhogy beszélünk a vagyonkezelőről, a sáfáról, akitől megkívántatik, hogy hűséges legyen, és az ő hallásáról, hogy megjegyezze, amit hall, amit az ő ura mond, megjegyezze. Kimegy az ő ura az irodájából, és elejt két mondat, hogy megjegyeztem. Mond valamit a telefonon, és megjegyeztem. Oké, és aztán engedelmeskedik. És aztán hall és engedelmeskedik. És itt jön a harmadik terület. És persze nem három terület van, de három olyan igerészt szeretnék, vagy olyan helyet szeretnék felemelni, ahol ez a gazdálkodás, ez a vagyonkezelés ott van. Lukács 6:36-38. Legyetek irgalmasok, mondja Jézus, mint ahogyan atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és nektek is adnak. Jó mértéket, megnyomottat, mögrázottat, színig teltet adnak öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti is mértek. Azzal a mértékkel, amellyel ti is. Úgyhogy Jézus itt először beszél Istenről, az Atyáról, az Úrról, a gazdáról, és beszél az ő szívéről. Ezt nem olvastuk fel, az előző versekben van, otthon meg tudod nézni, az ő szívéről, hogy a mi Úrunk egy olyan Úr, aki bőségesen ad igaznak és gonosznak egyaránt. Szereti az embert, és szereti az embereket, és Isten jóságos a háládatlanhoz, és a gonoszhoz is, és az ő gyermekeihez is. És aztán Jézus azt mondja, hogy legyetek irgalmasok, mint ahogy a ti atyátok is irgalmas. Tehát a mi atyánk milyen? Egy bőkezű Isten. Így van? Ma csak az evett, aki hisz benne? Így van? Tegnap csak az szívhatta a tavaszi friss levegőt, aki bízik benne és elismeri őt? Nem. Tegnap szombaton csak az házasodhatott, aki az ő gyermeke? Nem. Csak annak születhet egy gyermeke? Csak annak lehettek örömei? Nem. Isten bőkezű Isten, úgyhogy legyetek ti is irgalmasok, miként a mennyei atyátok is irgalmas. Azt mondja, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatás, bocsássatok meg, azaz bőségesen, mit tudnék itt hinteni nektek? Nem is tudom, nem hoztam hinteni valót. A bőségesen azt mondja, hogy bocsássatok meg, nektek is megbocsátanak, adjatok, és nektek is adatik. Azt mondja, adjatok, és ez a harmadik, a vagyonkezelő, a szolga, az ő szolgálata, hogy ő szolgál. Ő nem azért kapta, hogy a vagyont kezelje, nem azért kapta azt a gazdagságot, nem azért van ott nála az a gazdagság, hogy saját magának kedvezzen vele. Hagy olvassam fel. Azt mondja, hogy a vagyonkezelő ebben a gazdagságban él, mint ahogy a hívő abban, amit Isten adott neki, és semmink nincs, de sok mindent adott az Uram, hogy mások javára szolgáljak vele. Ez a sáfárság. Annyi mindent adott nekünk, lehetőséget, időt, szellemi ajándékot, adott nekünk talentumot, adott nekünk erőt és egészséget. Miért? Önmagamért. Miért? Önmagamért. Miért? Nem. Miért? Azért, hogy Isten akarata szerint mások számára szolgáljak vele. Hogy adjam, amilyen ő, hogy az ő szívét tükrözzem. Hogy ő bőkezű, hogy ő adakozó, hogy ő megbocsátó, hogy ő irgalmas, hogy ő törődő, és én is, hogy bőkezű, hogy adakozó, hogy megbocsátó, hogy türelmes, hogy törődő, hogy szeretetteljes legyek. És figyelj, miközben ezt teszem, Így bontakozom ki én is igazán. Na most ezt hallgass, ezt a hazugságot. Mikor a világ azt mondja, hogy meg kell, hogy valósítsam önmagam. Meg kell, hogy valósítsd önmagát. Meg kell, hogy találd, hogy ki vagy te, és valósítsd azt meg. Ez hazugság. A Biblia azt tanítja, hogy abban valósulok meg, vagy abban teljesedek ki igazán, amikor másokat szolgálok azzal a gazdagsággal, amit Isten adott nekem. Mikor másokért élek Isten akarata szerint. Ez a kiteljesedés. Ez az, amikor Isten kiteljesíti az életünket, nem magamat valósítom meg, hanem szolgált közben ő bontakoztat ki engem. És egyre jobban olyanná válok, amilyennek ő elgondolt. Mikor válok egyre olyanabbá, amilyennek ő elgondolt? Amikor az ő szívében élek, hogy ő irgalmas, hogy ő könyörületes, hogy ő megbocsátó, hogy ő törődő, hogy ő adó, ő másokkal foglalkozik. Mit jelent Jézushoz hasonlóvá formálódni a földi életünk során? Okosabbnak lenni, vagy szebbnek lenni, vagy erősebbnek lenni? Vagy másokat szolgálni, másoknak adni, hogy elveszítem az életemet, hogy önmagamért élek, és azt mondom, hogy mások, mások, mások. Csak azért, mert Isten szereti az embereket. Nem hívőket Isten szereti. Hívőket Isten szereti. És ez a fajta életmód, ahol a vagyonkezelő az ő ura gazdagságában él, és neki semmi nincs. A vagyonkezelőnek, ennek a sáfárnak önmagában semmilyen nincs. Semmilyen. Mindene, amilyen van, az az urától van, és ezt használja az úr utasítása szerint, ami másoknak a szolgálta. Legyetek ti is irgalmasok, amiképpen az én mennyei atyám irgalmas. Úgyhogy kiönteni. És tudod mit? Hiszem azt, hogy a hívő életünkben ott van az a pont, ahol a növekedésünk megáll, a szellemi növekedésünk megáll, a győzelmeink abba maradnak, a szellemi forrásunk kiszárad, amikor nem öntjük ki bőkezően mindazt, amit Isten adott nekünk. Kiszáradunk, meghalunk. Hallottatok már a holttengerről? Így van, a holttenger az a tenger, aki csak kap a Jordán folyóból, de nem ad, nem ad, és ezért megposhad, meghal, halott. Oké? Figyelj, sürgősen, szükségünk van arra az életünkben, hogy levegyük a fókuszunkat önmagunkról, és másokra tegyük. Kikre? Ki van a jobb kezed felől? Ki van a bal kezed felől? Ki van körülötted? Kiért imádkozhatsz? Kivel beszélgethetsz? Kit vigasztalhatsz? Kit bátoríthatsz? Kinek a terét hordozhatod? Van egy új hívő, akit felkarolhatsz? Van valaki, akinek csügged az orcája, és te bátoríthatod? Van valaki, akivel figyelmes lehetsz, és megoszthatsz valamit, amit van, legyen a szellemi vagy anyagi javad, és megoszthatsz, és figyelmes lehetsz? Nem csak, hogy ő fog felfrissülni, a Biblia azt tanítja, hogy aki másokat felfrissül, a felfrissít, az maga is felfrissül. Új élet jön, nem szárad ki a forrás, hanem wow, de jó! Micsoda fantasztikus dolog! Isten vagyon kezelője vagyok, úgyhogy hogy élek hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken? Hogy? Nagyon gazdagon minden szellemi áldással meg vagyunk, áldva Efézus 1-3. Nagyon gazdag vagyok, nekem önmagamtól semmim nincs, de én Isten vagyonkezelője vagyok, és a gazdám azt mondta, hogy az ő vagyonát vagy gazdagságát mások áldására használjam. Meg kell tanulnunk áldani másokat. Meg kell tanulnunk meg áldani embereket a környezetünkbe. Bűnbocsánattal, irgalommal, azzal, hogy nem ítélkezünk, azzal, hogy figyelmesek vagyunk, azzal, hogy elmondj, hú, micsoda áldás, megosztjuk az evangéliumot. Hú, micsoda áldás, amikor megosztjuk az evangéliumot. Elmondjuk, hogy mit tett Jézus valakiért. Ez áldás. Hogy vigyem tovább, ez örök áldás. Ez nem csak egy valamilyen idéglenes áldás, ez örök áldás. Ó, de ő nem fogja elfogadni. Ó, de őt nem érdekli. Ó, de ő nem olyan fajta. Tudod mit? Örömmel mondhatom, akik itt vagyunk, javarészünk soha nem volt ilyen fajta. Sőt, valószínűleg egyikünk se volt ilyen fajta, de javarészünk nem volt ilyen fajta. Áldjunk. Áld meg a testvéredet. Áld meg a melletted levőt. Áld meg azt, akivel együtt szoktál szolgálni. Áld meg szüleidet, gyermekeidet. Áldjunk. Adjunk. Bőkezően. Nem kevesebbünk lesz, hanem több. Azt mondja, hogy fejezzük be ezzel. Azt mondja, hogy magasság, azt mondja, adjatok, 38, és nektek is adnak. Ohó, jó mértéket adnak nekünk. Egy jó mértéket. Ez nem, tudod, ez nem olyan, hogy, tudod, ez nem olyan, mint, nem hasonlítom semmihez, jó? Nem olyan. Ez nem olyan, hogy mi adunk, és az Úr szűk markúan azt mondja, na jó, itt van, tessék, két morzsa. Hanem ad nekünk. Hogy ad? Jó mértéket. Jó mértéket ad. Igen, jó mértéket. Hogy van ez a történet? Egy kisfiú ott van a édességboltban, és nézegeti az édességet, és azt mondja neki a férfi eladó, hogy gyere csak ide, kisfiam, tartsd ide a markodat, hagyjak neked egy maroknyi cukorkát. És kisfiú azt mondja, hogy inkább a bácsi markába hagyd tegyek egy marok cukorkát, és azt viszem el. Így van? A bácsinak a markába. Vagy a kisfiú markába. Isten az ő markával ad nekünk. Jó mértéket ad nekünk. És aztán azt mondja, megnyomottat, megrázottat, színig teltet adnak öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amilyennel ti is mértek. Oké, úgyhogy sáfár, vagyonkezelő, ahogy így vagyunk. És Jézus felteszi ezt a kérdést, Máté 24:45. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, vagy sáfár? Akit az ő, ez egy jó kérdés, ki a hű és bölcs szolga? Azt mondja, akit az ő ura gondviselővé tett házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Igen, a hűséges és bölcs szolga az ura házanépének a maga idejében osztja az eledelt. Osztja az eledelt. Osszunk eledelt. Ossz eledelt Isten gazdagságából. Úgyhogy el fog jönni az a nap, amikor mind ott állunk előtte, és ezzel indítottunk 1 Korintus 4-ben. Azt mondja Pál, engem annyira nem ér, nem annyira, azt mondja, engem egyáltalán nem érdekel. Hogy mondja? Csekély, van ott egy ilyen szó, hogy csekély. Azt mondja 1 Korintus 4-1, 4-2, 4-3. Azt mondja, számomra egyáltalán, megvan, egyáltalán nincs jelentősége annak, hogy ti mit gondoltok felőlem. Ez nem fog számítani. Nem embereknek akarunk tetszeni. Az sem számít, hogy a polgári bíróság mit gondol, azt mondja. És az sem számít, hogy én mit gondolok magamról. Mert el fog jönni az a nap, amikor ott állunk az Úr előtt. És Máté 25-21-ben azt szeretnénk hallani. Jól van, jó és hű szolgám. Jól van, jó és hű sáfárom. Jól van, jó és hűséges vagyunk. Ezért hallottál, megjegyezted, amit hallottál, és ezért növekedtél. Odafigyeltél arra, amit mondtam. Nem az 500 hangra figyeltél, amit hallottál, hanem arra az egyre figyeltél, ami igazán fontos. Nem mások, ami igazán fontos. Apa, ez igaz? Vagy csak prédikáció, jól van, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Ezt szeretnénk hallani. Aztán persze van, akinek azt mondta, te gonosz és resz szolga. Te gonosz és resz, ó, te gonosz és resz szolga. Lehetséges az, hogy egy hívő megszégyenüljön a bémaszék ítéleten. Igen. 1 János 2.28 azt mondja, maradjatok meg, ő benne, hogy meg ne szégyenüljünk az ő eljövetelekor. Mikor a hívő bejut a mennybe, mert hit Jézus Krisztusban, mert újonnan van születve, de megszégyenül. Megszégyenül. De nem, jó, jól van. Oké, ma este, hogy hazamész, hogy lefekszel, ezt járatod a fejedbe, jól van, jó, Uram, bocsáss meg nekem. Bocsáss meg nekem, Uram, segíts nekem. Én jó és hű szolga akarok lenni, hallani tőled, engedelmeskedni. Engedelmeskedni, hogy 10 év múlva is ne legyek elsős, meg 15 év múlva is elsős, telve mindazokkal a belső terhekkel, amik abból fakadnak, hogy elutasítottam azt, hogy növekedjek. Ne legyek elsős, szeretnék növekedni a te iskoládba, a te egyetemeden. Az Uram, Uram, Jelenések 2-ben és 3-ban ott van a 7 gyülekezet. És mind a 7 gyülekezetnek így fejezi be az Úr az intést, a tanítást, a mondani valót. Aki győz, annak pont, odaadom. Aki győz. Azért, mert lehetséges hívőként, hogy győzök. És lehetséges hívőként, hogy nem győzök. Nem azt jelenti, hogy nem vagyok megváltva, de egyszerűen ebben az életben nem győztem, nem voltam győztes, vesztes voltam. Vesztes voltam, egy vesztes életet éltem. Vesztes életet, mert egyszerűen nem voltam egy hűséges vagyonkezelő, egy hűséges sáfár. Aki győz, annak odaadom. Jelenések 2:10. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Azt mondja, ezzel bátorít az Úr. Csak figyelj, ez annyira fontos. Annyira fontos azért, mert bennünk lehet az a gondolat, hogy most ez igaz, vagy csak a prédikáció? Jó, most értem, most ez a szívemet megérinti, de ez igaz, vagy csak a prédikáció? Csak azért, mert hétfőn nem fogom ezt hallani. Kedden nem fogom ezt hallani, és egy idő múlva úgy tűnik, hogy ez csak a prédikáció. Vagy ez csak a Biblia. Vagy ez csak az Úr, de a médiában nem ez van. Ez igaz? Ez igaz? Tudod, ez igaz? Maradj hű. Légy hű, mint halálig. Légy hű, mint halálig. És neked adom az élet koronáját. Neked adom. Figyeljetek, ez egy olyan futás, egy olyan verseny, egy olyan gazdálkodás, amelyet érdemes teljes szívvel tenni. Egy olyan futás, amiben érdemes beleadni mindent. Egy olyan sáfárság, amelyet érdemes teljes szívvel tenni. És soha, de soha, de soha meg nem szégyenül az az ember, aki ő benne bízik. Ez egy arany mérték az igébe. Soha nem szégyenül meg az az ember, aki ő benne bízik. Amen. Amen.